Dicsőség Jézus Krisztusnak! Kedves hallgatók, visszatérünk a Mária Rádió stúdiójába, és itt hát sok mindenről volt szó már a mai reggelen. Lelki élet a nyár folyamán, zarándoklatok, a másként való lét, a másként való életnek az igénye és a lehetősége ebben az időszakban, illetve hát beletekintést nyerhettünk abba is, hogy hát milyen ma a zarándok kedv egy ilyen világjárvány után, és hát mennyire van bennünk a vágy, a szenvedély, hogy hát valami nagyot tegyünk, valami nagy útra keljünk, és hát vállaljuk ennek az útnak a mindenféle viszontagságát. Nagyon érdekes, engem nagyon foglalkoztat, illetve sokat gondolkodok rajta, hogy lelkipásztorként is, meg családapaként is, meg hitoktatóként is, meg lelkivezetőként, tehát mindenféle feladatban az ember, és nem csak én, szerintem az összes római és görögkatolikus paptestvérem is így van talán ezzel, hogy hát nagyon sokat gondolkodunk, nagyon sokat ügyködünk azon, hogy minél izgalmasabb, minél érdekesebb, minél színesebb, minél hát igényesebb és jobb legyen az, amit csinálunk, hogy hogyan lehet még inkább kirívó vagy harsány az, amit át akarunk adni, és hát rengeteg ötlet, rengeteg projekt, rengeteg program után, és ettől reméljük általában azt, hogy hát jobb lesz, vagy mélyebb lesz a mi és a ránk bizottak lelkélete, és talán ez azért nem feltétlenül így van, hiszen négy gyerekes családapaként is, tehát bárki megtapasztalhatja, még talán nagyszülőként is azt, hogy hát milyen sűrű az iskola év. Valakinek van négy gyereke, az fél évenként négy szülőértekezlet, meg négy fogadónap, meg négy ilyen-olyan fellépés, meg négy ilyen-olyan szülő. Szóval rengeteg minden program van, amit az iskolák is kötelességüknek tartanak hát megrendezni, és nem elhagyni, és alkalmat adni ezekre a találkozásokra. Meg hát a környezetünkben, a világban is rengeteg program van, ami körülvesz bennünket, és hát ennek köszönhetően, ha még mi is ezt tetjük, akkor nem biztos, hogy jót teszünk magunkkal, és hát mindazokkal, akiket ránk bízott az Úristen. Ezért talán van létjogosultsága az életünkben annak, hogy a nyárban legyen tényleg egy kis kivonulás a templom csendjébe, egy kis kivonulás a pusztába. És ugye érdekes a keresztény életben, ugye a kivonulás a pusztába, ugye egyrészt a szerzetesek részéről, az jelentette az is, hogy a bűnös városból, vagy a bűnös társadalomból való kivonulás, annak az ellentéte, annak az életmódnak, életvitelnek a felhagyása, a úgymond romlott népek közül való kivonulás, és hát visszatérés egyfajta jegyességhez, és az Isten a választott néppel, ugye az ő történetének a kezdetén, ugye a 40 éves pusztai vándorlás időn élt és találkozott, és hát ehhez az jegyességhez akar az Isten népe is nagyon sokszor visszatérni. És hát a pusztában, vagy hát a természet csöndjében van jelen maga az imádság, az elmélkedés, a csend, a nyugalomnak a helye, vagy a szenvedélymentességnek a helye, vagy a fölös ingerektől, indulatoktól való szabadulásnak a helye, vagy azoknak a terheknek, annak a zaklatottságnak a elhanyagolása, amit hát az életünkben körülvesz bennünket. Hiszen mindenképpen a nyári kivonulásunk, vagy elcsendesedésünk az Isten való találkozásnak a helye és alkalma lehet, és hát tudjuk jól, hogy az Isten kinyilatkoztatása is a pusztában, a természetben történt meg, hiszen ez a környezet az alkalmas arra, hogy a mi életünkben is az a kinyilatkoztatás, az az üzenet, amit az Isten nekünk akar mondani, amit nekünk ad, hogy az valóban létrejöjjön, és mi is tudjunk találkozni, akár a templom csendjében, akár egy erdőnek a csendjében, akár a hegytetőn. És hát a nyár az nem csak a nyaralásnak, meg nem csak a zarándoklatoknak, meg nem csak egyfajta másképpen való lét, vagy másképpen való életnek a helye, hanem hát ilyenkor nyáron zajlanak a javában a jegyes oktatások, ugye a házassági felkészítők, az esküvőknek az ideje, és valójában nem csak ezeknek, ugye görög és római katolikus paptestvérek ugye látják azt az igényt, és látják azt a közeledést, ami ilyenkor jelen van a elköteleződést vállaló fiatalokban, és hát nagyon nagy tűzzel, nagyon nagy lélekkel, nagyon-nagyon csillogó szemmel jönnek és készülnek a házasságkötésükre, vesznek részt a több alkalmas jegyes oktatásokon, vagy esküvői próbákon, az arra való felkészítésen. És hát ez nagyon jó is, ugyanakkor aki hát lelkipásztorként hát a 100. vagy 200. vagy 300. esküvőjét celebrálja, hát annak már nem olyan nagy újdonság. Ugyanakkor mégis azt látni kell, hogy az összeesketendő párnak viszont valami nagy és fontos és megismételhetetlen ez az élmény a házassági felkészülésben. És hát ezen kapcsolatban kerestük meg dr. Papp Miklós atyát, akinek most jelent meg a Megkoronáztat című könyve, ami a görögkatolikus esketési szertartásnak a morális alapjait is vizsgálja. Ha minden igaz, akkor a következő 7 percben tudunk vele beszélni. Halló, dicsőség Jézus Krisztusnak! Velünk vagy, Miklós atya?
Dicsőség mindenekké! Köszöntök mindenkit szeretettel!
Mi is köszöntünk téged. Miklós atya, hát megint megleptél minket. Tehát én a napokban, hetekben hallottam, hogy megjelent ez a könyv Megkoronáztat címmel, és hát mondtam, hogy jó, persze, majd megveszünk, meg majd elolvassuk, de hát biztos hallottuk már, hogy itt-ott televízióban, rádióban, hál' Istennek sokszor hallottunk benneteket, és most, hogy a napokban a kezembe került, és elkezdtem, hát valami szenzációs. Mi szülte ezt a könyvet, vagy mi volt a célod ennek a megírásával?
Nagyon örülök, ha tetszik neked is, olyan embernek, aki rendszeresen eskedt, és már magad is túl vagy a házasság szentségének a megkötésén, hogy tényleg van új. Tehát a görögkatolikus szimbólumok, szertartások olyan gazdagok, hogy tényleg érdemes újra és újra töprengeni róla, és olvasni róla. Hát az motivált, hogy sokan szokták dicsérni, hogy milyen szép a görögkatolikus esküvő, milyen szép szimbólumok vannak, a gyűrű, a kezek összeillesztése, a koronázás, a körmenet, és sokan kérdezik, hogy tessék mondani, mi mit jelent. Hát olykor maguk a görögkatolikus párok sem mindig értik a szimbólumokat, és hát olykor a vendégek sem, a római katolikus protestáns vagy a baráti kör, és az motivált, hogy írjak egy olyan könyvet, amiben a szertartásnak a részeit végig gondoljuk, és ez szerintem fontos, mint magát a katolikus párok, mint a
igen, és hát tényleg ezek a szimbólumok, amiket felsoroltál, mi sajátja a mi házasság vagy esketési szertartásunknak, ez tényleg nagyon hát fontos. Annak van jelentősége, hogy a leányaidnak ajánlottad az írást, talán már az ő jegyes oktatásukra készülsz, hogy... Haló, lehet, hogy megszakadt a vonal, de reméljük, hogy hamarosan visszatér hozzánk Miklós atya. És hát valóban, addig még újra megtaláljuk egymást, mondanám, hogy valóban egy rendkívül tartalmas, rendkívül gazdag, rendkívül, hát én ismerem a görögkatolikus házasságkötésnek a szertartását, de hogy ennyi minden van benne, azra mondjuk én magam sem gondoltam. És hát akár görögkatolikus paptestvérek, akár római katolikus paptestvérek, akár a házasságokat ápoló hívek, azt gondolom nyugodtan a kezükbe vehetik, és sokat fogadni számukra. Halló, Miklós atya, sikerült visszatérnünk?
Igen.
Jaj, bocsánat, megszakadtunk. Igen, csak folytasd nyugodtan, tehát, hogy...
Szóval a lányaimnak ajánlottam ezt a könyvet, hát nyilván lassan készülnek ők is családot alapítani, és nagyon büszkék rá, hogy na, egy könyv nekik született. A könyvről egy kicsit annyit hadd mondjak, hogy magam is, amikor kutattam, tehát nekem is felfedezés volt, és élmény volt összerakni fejben, hogy a szertartások azok nem egyszerűen szeremóniák. Tehát nem arról van szó, hogy a szerelmünknek adunk egy szép nagy pecsétet, szépen megünnepeljük, és akkor egyszer van az a nagy nap, amikor egy szép nagy ceremóniát kerítünk a szerelmünk megpecsételésének, hanem a szertartásokban pontosan az a poén, hogy egész életünkben hat. Tehát egész életemben igyekszem fölvenni a keresztség szentségét és megkeresztelkedni, egész életemben igyekszem megbérmálkozni, a lélektől nyerni a karizmákat, egész életemben igyekszem megtérni és gyónni, és egész életemben igyekszem feleségül venni a házastársamat. Tehát, hogy a szertartás az élethossziglan hat. És ami ott egyszer megtörtént, az folyamatosan megtörténhet a mindennapokban. Mondok egy példát, a házasságkötésnek az egyik legfontosabb szimbóluma a kézfogás, amikor a kezeket összeilleszti a pap, és a kezeket együtt az evangéliumra helyezik. Nazianzi Gergely ezt úgy mondja, hogy a kezeket a pap egymáshoz illeszti, és a két összetett kezet az Isten kezébe helyezik. Gyönyörű szép szimbólum. És valahányszor a házastársunkkal csak este sétálunk kézenfogva, vagy kézenfogva filmet nézünk, vagy kézenfogva imádkozunk, tulajdonképpen ezt a kézfogás gesztusát folytatjuk élethosszígban. Szóval, ha szerelmes házasságban élő emberek egymás kezét megfogják, az már nem csak profán, és nem csak pszichológia, és nem csak erósz, hanem a szentség, a szentségnek a folytatása, a szentségnek a megerősítése. Szóval ezek a szimbólumok olyanok, hogy nem egyszer szép, nagy, látványos ceremóniák, hanem egész életünkben ható szimbólum.
Igen, és hát amit ott akár a gyűrűkkel kapcsolatban, akár a könyörgésekkel kapcsolatban ugye leírtál és megfogalmaztál, az azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokat mondtad, nem ez a tipikus, klasszikus magyarázatai ezeknek a szimbólumoknak, hanem mi az, amit erre könyv megírására készülve olvasgattál valami leginkább múzsád volt ebben a könyvírásban?
Nyilván olvastam keleti teológiákat, John Meyendorfnak a házasság misztériumáról, Hopko atyától, több atyától olvastam szertartás elemzéseket, de ami nekem fő motívum volt az, hogy az etikával is kössem össze. Tehát, hogy nem csak ceremónia, hanem kössem össze az etikával, és akkor itt is előkerülnek nagy etikus nevek. A döntés, mit jelent a döntés, vagy az útonlevés, a fejlődés, szóval sok-sok-sok-sok irodalmat olvasgattam össze. Kicsit a karanténnak is egy gyümölcse, mert volt időm nyugodtan elmélyedni egy-egy témában, és akkor olvasni pszichológiát, teológiát, etikát, sok-sok mindent, és akkor így tudtam szépen ezt összepésülni. Tényleg jó szívvel ajánlom fiataloknak is, akik készülnek a házasságra, hogy miről is szól a házasság szentsége, azoknak is, akik már megkötötték, és hogy tudjanak róla, hogy a szimbólum az hogyan akar hatni egész házasságukban, meg hát érdeklődőknek is, hogy mi is történik a görögkatolikus feltartáson.
Igen, hát ahogy mondta, hogy a karantén idején született, azt hiszem erre mondja a római lév, hogy az Isten szeretőknek minden javukra válik. Úgyhogy köszönjük szépen, remélem, hogy nekünk is javunkra fog, biztos vagyok benne, nem csak a görög katolikus atyáknak, a római katolikus atyáknak, jegyesoktatásra készülőknek, híveknek, és hát nyugodtan lehet, gondolom, ezt ajándékozni, terjeszteni, hogy minél több házaspárhoz eljusson a templomainkba, az egyházközségeinkbe, a családos körünkbe. Miklós, hogy nagyon szépen köszönjük, Isten áldjon. Dicsőség Jézus Krisztusnak.
Én is köszönöm, dicsőség mindörökké.
Na hát itt az utolsó 20 másodpercben azt hiszem nincs más hátra, mint hogy elköszönjek innen a Mária stúdiójából a nyári lelki életet, zarándoklatot, ajánlott olvasmányokat szemezgetve. Dicsőség Jézus Krisztusnak, dicsőség mindörökké.